My music.
Kedves hallgatóink, Küzdő Egyház című műsorunkat közvetítjük. Ebben a műsorszámunkban hétről hétre ismertetjük az egyház álláspontját a mindennapi egyházpolitikai, társadalmi, gazdasági, kulturális és vallás erkölcsi eseményekkel kapcsolatban. Közvetítésünkben előbb Károly atya foglalkozik a magyarországi egyházpolitika legújabb eseményeivel, és felveti a kérdést, mennyiben terheli felelősség a békepapokat múltbeli tevékenységükért.
Kedves hallgatóim! Legutóbbi előadásunk során megvizsgáltuk a békepapi mozgalom felelős vezetőinek legszembetűnőbb bűncselekményeit. Sorra vettük Horváth Richárd igazságtalan támadását a Vatikán ellen, Beresztóczi Miklós, Babocsa Endre sok esetben minősíthetetlen rágalmait a magyar püspöki kar, illetve annak vezetői, Mincenti Bíboros és Grőz kalocsai érsek ellen. Kiegészítésképpen fűzzünk a mondottakhoz néhány jellegzetes támadást a hírhedt Grőz per idejéből. A békepapok éppen úgy tisztában voltak a grőzések ellen indított és megrendezett kirakat per tartalmával és céljával, mint a magyar nép, a magyar papság minden józan fia. A békepapok is tudták, hogy grőzések sohasem foglalkozott politikával, nem szervezett összeesküvést, nem kereste a kapcsolatot Titóval, nem valutázott. Ennek ellenére, amikor az érseket lefogták és ártatlanul elítélték, Beresztóczi Horváth Richárd az egyetemben országjárásra indult, az egyes vármegyékben rendőri segédlettel összeterelték a papokat, hogy megalakítsák a helyi békepapi bizottságot és elítéljék grőzéseket. Álljunk meg egy pillanatra ennél az országos akciónál és hallgassuk meg, mit mondott Beresztóczi például a Veszprém megyei katolikus papok békebizottságának alakuló gyűlésén.
Amikor a Grőzper tárgyalásának eseményeire visszagondolok, és megelevenedik szemem előtt a tárgyi bizonyítékok hatalmas sora, és visszacsengenek fülembe a vallomások, akkor megdöbben a szívem, a lelkem, mert azt kell látnom, sem a főpásztori dísz, sem a szerzetesi ruha nem adta meg azt a szilárdságot, hogy ebben az országban minden pap a béke megvalósításán dolgozzék. Az összeesküvés célja volt egy intervenciós beavatkozás esetén terrorcselekményekre való felkészülés. Így teljesen világosan látjuk és megértjük, miért voltak hát egyes főpásztoraink a stockholmi aláírás ellen is. Kaptunk ijesztegetéseket, idéztek fejünkre kánonokat, amelyek azonban csak olyan egyesülésben való részvételt tiltanak, amely hitellenes, sőt, államellenes. Ilyen esetben tehát nem mi, hanem maguk az összeesküvők tekinthetik magukat kiközösítetteknek, mert államellenes szervezkedésben vettek részt. Megdöbbentő az a kettőség, ami megnyilatkozott a magyar katolikus egyházpolitikában. Délelőtt aláírták a megállapodást, délután pedig az összeesküvékkel tárgyaltak. Egyik oldalon óriási pénzbeáramlások történtek, a másik oldalon a hívek keserves fillérei estek áldozatul nem egyházias témakra.
Az elhangzott támadás után, melyel Beresztóczyék grőzések ellen izgattak, biztatván a kalocsai érsek híveit és papjait is, hogy ítéljék el főpásztorokat, újra csak az egyházi törvénykönyv 5. könyvének 3. fejezetére utalunk, mely azokat a bűnös cselekedeteket tartalmazza, amelyeket Beresztóczy és társai ismételten elkövettek. Ezekért a bűnökért a 2331. számú törvény 2. pontja egyházi büntetést követel. Ennek ellenére Beresztóczy a legutóbbi budapesti papi békegyűlésen majdnem cinikusan igyekezett ezek fölött a súlyos bűnök fölött átsiklani mondván.
Amikor a múltban talán néha élesen kritika alá vettük egyes paptársaink apolitikus magatartását, soha nem a gyűlölködés vagy személyi ellentét vezetett minket. szinte rákényszerített erre a kritikára, az egyházi oldalon is tapasztalható merevség, előítélettel telt vádaskodás, és mindezekben nem az ellenünk irányuló bántási szándék, hanem egyházunk érdekeinek is kockázata, a nem egyszer híveink sorsát is súlyosan veszélyeztető felelőtlenség.
Így hangzik Beresztóci önkritikája a múltban elkövetett súlyos és igazságtalan támadások az egyházhűpapok denunciálása után. Mennyi cinizmus kell ahhoz, hogy a püspökök és egyházhűpapok bátor magatartását a papi békemozgalom vezetője még ma is felelőtlennek bélyegezze. Mintha Krisztus apostolainak nem az evangélium és az egyház védelme lenne a feladata, hanem az a sorozatos árulás és gyalázkodás, melyet a békepapok lelkismeretlenül elkövettek. Ma az önkritika korában beszél így Beresztóci, amikor a kommunisták is kezdik szégyenleni múltjukat, egymás után tagadják meg és ítélik el a múltban elkövetett hibáikat. Ma beszél így Beresztóci, amikor az önkritika kommunista vonalon addig megy, hogy a halottakat is kiássák és dísztemetést rendeznek számukra. Amikor a sztálini terror kiszolgálói mellüket verik és nyíltan bevallják, tévedtünk. Magam is nehéz válságon estem át mostanában, írja Darvas a Szabad Népben, majd felteszi a kérdést, merre találtam kiutat, és így válaszol. Ebben az elhatározásban. Kegyetlenül mondd ki, amiben tévedtél. Nem önmagadhoz, nem is az eszméhez, csak tévedéseidhez leszel ütlen. A végepapok ajkáról miért nem hangzik el ilyen kijelentés? Horváth Richárd, Beresztóci, Babocsa, Magbéla, Csíkbántfalvi Alfonz, miért nem nyilatkoztak még, hogy sajnálják a múltban elkövetett bűnös tevékenységüket? Tudom, kedves hallgatóim, Beresztócit sokan sajnálják. Gyászos tevékenységét azzal magyarázzák, hogy a börtönben nagyon megkínozták. Megfélemlítették, és ezzel kényszerítették a szomorú szerep eljátszására. Hosszú ideig mi is így vélegettünk Beresztóciról. Sőt, Horváth Richárdról és Babocsa Endréről sem tételeztük fel, hogy annyi gonoszság és rossz akarat van bennük, mint amennyit nyilatkozataikból kiolvastunk. Most azonban látjuk, hogy jó akaratú feltevésünkben tévedtünk. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy a sztálini idők terrorcselekményeit maguk a kommunisták is elítélik. A bűnösök önkritikát gyakorolnak, az üldözöttek elítélt követelnek. De se Beresztóci, se Horváth Richárd, se Babocsa, se Magbéla, senki, de senki a békepapok közül eddig még nem gyakorolt önkritikát, és nem ítélte el a múltban tett kijelentéseit. A békepapok közül eddig senki se vallotta be, hogy a Vatikán ellen irányuló támadásai, a magyar püspöki kar gyalázását, ártatlan papok denunciálását, Grőszések és Mindszenti bíboros nyílt rágalmazását a sztálini terror hatására hajtotta végre. Hogyan lehetséges, hogy csak a békepapok hallgatnak? Még mindig hallgatnak, pedig a rendszer a Mindszenti és a Grőszper bíráit is menesztette. Az ávósok közül, akik a terrorcselekményeket végrehajtották, néhányat már lefogtak. A végepapok azonban még mindig hallgatnak, pedig nyugodtan beszélhetnének. Bátran megmondhatnák, hogy a végepapi mozgalom kezdettől fogva a Rákosi által vezetett sztálini egyházüldöző politika szerve volt. Nyugodtan megmondhatnák, hogy az ÁVO kényszerítette ki belőlük a bűnös és súlyosan elítélendő nyilatkozatokat. Ezzel egyikük sem ártana magának, sőt, könnyítene helyzetén. A végepapok hallgatnak, és hallgatásuk azt bizonyítja, hogy a múltban megfontoltan, felelősségük teljes tudatában cselekedtek, nyilatkoztak, fordultak szembe az egyházzal, álltak a kommunizmus szolgálatába, és szilárd elhatározásuk, hogy a rendszert a jövőben is kiszolgálják. Hallgatásuk azt bizonyítja, hogy valóban szakadárok, amint azt a Vatikán lapja, az Osservatore Romano annak idején megállapította.
Kedves hallgatóink, Küzdő Egyház című műsorunkat közvetítjük. Műsorunk első felében Károly atya beszélt arról, mennyiben terheli felelősség a békepapokat eddigi tevékenységükért. Most János Balát kommentárját hallják, amelynek címe: Mit várhatunk az egyháztól a mai körülmények között?
Magyar testvéreim, hibás viselkedés az, amikor minden bajunk orvoslását az egyháztól várjuk. Jó azért tudnunk, hogy mit nyújthat nekünk, és mit nem. Annyit minden esetben méltán elvárhatunk tőle, hogy ne csak szép szavakat hirdessen, hanem értse meg a földön küzdő embert, és erősítse ingadozó elhatározásait. És ennek az óhajnak a katolikus egyház manapság nagyon is igyekszik megfelelni. Nem állíthatja senki, hogy az erősen megváltozott körülmények között ugyanazt a régi kenetes gyógyszert kínálgatja. Lássuk már most életünk egy fontos kérdését. Rajta világosan észrevehetjük, milyen szoros kapcsolatot tart fenn az egyház tanítása a lelkek igényeivel. Példánk a családi életre meg a házasságra vonatkozik. Fontos ügyek. Mind a kettőtől rengeteg függ a társadalom életében. Nos hát, az egyház gondosan számba veszi azokat a megfigyeléseket, amelyek a fejlettebb országokban a családi élet alakulása körül folynak. A friss adatok ugyanis sok dologra megtanítanak. Nagyon érdekes felfedezés például, hogy a rengeteg hiba ellenére is, legalább Európában, a könnyelvű elválások nem fenyegetik többé veszedelmes mértékben a társadalom egészségét. A mai házas felek sok szenvedést ismertek meg, azután a megélhetésért végeztek kemény küzdelmet, de próbák alatt józanokká váltak. Ám elmondhatjuk-e erre a jelenségre, hogy az örvendetes átalakulás. A küzdelmes élet nyers és kíméletlen sodra íme kiölt az emberekből az üres képzelődést. Józanokká lettek mindannyian, és a józanság érvényesül most a házassági kötelék megszivárdulásában. Sajnos így nem egészen beszélhetünk. Másfajta rákfene emészti titkosan a családi életet. Mi lehet ez a baj? Kezdjük azzal, hogy nem kielégítő és nem elég komoly az az érzület, amellyel ma a házasságot megkötik. Vagyis a férj és feleség kezdő lelki állapota körül mutatkoznak hibák. Mind az általános gondolkodás, mind a nevelés, meg az egyéni érzés hatalmasra fokozta a személyes érzelmi igényeket. Mindenki pajtást, bizalmas szórakoztató társat, kellemes magához illő vérmérsékletet áhít. És nem az a hiba, hogy ilyesmit kívánnak, hiszen a természetes hajlam erre utasít mindenkit. Inkább ott a nagy veszély, hogy csak ezt az érzelmi kielégülést óhajtják, és emellett más dologgal alig törődnek. Európának egyik legnagyobb társadalom kutatója hatalmas vizsgálatokat végzett a háború utáni családi életről. Tőle származik egy igen egyszerű fogalmazás. De ennek a fogalmazásnak maga egyszerűségében is megdöbbentő a tartalma. Halljuk, hogyan szól. Család nincs többé. Csak férjek vannak, meg feleségek. Néha gyermekekkel, máskor gyermekek nélkül. Apákat és anyákat azonban ne keressünk sehol. Bizonyára érezzük ennek a tételnek minden kegyetlenségét, hiszen tudjuk, hogy a család egysége szervezet, benne mindenki sajátos szereppel és kötelességgel van fölruházva, és ennek a szerepnek kellene minden bizonnyal, fölfogásban, szívekben, sőt a lelkiismeretben is az első helyet megkapnia. Ám erről szó sincs. A személyes kapcsolat kellemessége minden más tekintetet háttérbe szorít. És ezért az emberek a zavaros életviszonyok kísértéseivel szemben roppant gyöngék. nagy lelkűen belenyugszanak, hogyha a másik érzelmeiben nincs kielégítve, hát keressen jobb megoldást. A szabadság és az elnézés mind a két részen egyformán túlzott. Készséggel elfogadják a mai házastársak a fölbonthatatlanságot, de könnyelműen intézik el a hűség követelményét. A hiba gyökere kétségkívül a szívekben van. Valljuk be azonban, hogy sok helyütt maga a munka megszervezése, a hivatalos lekötöttség és az ott jelentkező körülmények elősegítik ezt a beteges elfergülést. A férfiak és nők közös foglalkoztatásából származik, hogy a pajtáskodás és a bizalmaskodás nem azok között alakul ki, akik egymás mellett a lakás vagy a megélhetés nehéz kérdésein törik a fejüket. És hát ezekre tud-e valami jobbat ajánlani az egyház? Vagy megértő bölcsességgel csak azt teszi, hogy kijelenti, ez a viselkedés csak ugyan megmásíthatatlan vágyból ered, változtatni nem tudunk rajta, legfeljebb arra ügyeljünk, hogy bizonyos határokat semmiképp ne lépjünk túl. Bizony nem így szól az egyház ítélete. Igyekszik inkább elmélyíteni a házasság lényeges, alapvető, gonddal őrizendő tulajdonságának, a hűségnek tudata. Nem csak az a hűség, amelyik a házastárs természet adta fontos jogát tiszteletben tartja, a lelki ragaszkodás is fontos. Nem titok persze, hogy a hűség e magasztos értelmezése sokat kíván a mai gyenge emberektől. Ezért vegyük komolyan a házasságra való lelki előkészülést. Kényszerrel és unszolással itt semmire sem megyünk. Az a fontos, hogy az érdekeltek maguk elfogadják a keresztény házassági eszményt. Vészségbe jól a szívükbe, hogy a legszebb életfeladat, a hittel áthatott, lelkileg összeforrott családi közösség megteremtése. És ezt az elszántságot támogatja hatalmas segítséggel a házasság szentségi jellege. Mit is mond ez a szentségi vonás? Az, hogy a férj és feleség nem csak egymásé, hanem ugyanakkor Krisztusé. Helyesebben Krisztussal egyesülve lesznek egymásé. És ez a sokszor figyelemre alig méltatott, titokzatos kapcsolat még azt is hirdeti, hogyha az emberi szálak egyszer lazulnak is, a másik kapocs nem gyöngülhet. Hiszen e négy értelmű egyesülés éppen azt adja tudtunkra, hogy az emberi lélek Krisztussal összeforva a csalódások, bajok, sőt bűnök és szenvedések ellenére is megváltó hősiességgel és lemondással a világ megszentelésén munkálkodhatik. A házastársaknak pedig éppen azon a kis világ megszentelésén kell fáradozniuk, amelyet házasságukkal megalkottak. Ha mind a ketten ennek a lelki kapcsolatnak vágyával indulnak el a szentség erejében, az egység közöttük bizonyára mindenkor meg lesz. És a hűség példája aztán az egész társadalom lelki megújulásához fog majd elvezetni.
Kedves hallgatóink, Küzdő Egyház című műsorunkat közvetítettük. Műsorunk első felében Károly atya foglalkozott a jelenlegi magyar egyházpolitikai helyzet legújabb eseményeivel, és felvetette a kérdést, mennyiben terheli felelősség a békepapokat eddigi tevékenységükért. Befejezésül pedig János barát kommentárját közvetítettük. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.